Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető, vendégem pedig a stúdióban Tanka László, újságíró kollégám, magyarság kutató, aki világklubot is üzemeltet, és azt kutatja, hogy hol mindenhol élnek magyarok a világban. Amerikáról beszélgettünk itt a hírek alatt, és nagyon érdekes, hogy amikor ugye az első bevándorlási hullám elindult Amerikába, a különböző kontinensekről, különböző országokból, de már az amerikai polgárok már egy picit odafigyeltek arra, hogy ki mindenkit engedtek be, akkor ugye egy szigetre, Ellis Islandre vitték azokat az embereket, akik be akartak vándorolni, és megvizsgálták őket, és Goddard, a híres pszichológus is vizsgálta az embereket, és az a furcsa, hogy nagyon gyorsan és sok embert meg kellett vizsgálni, ezért gyorsan csináltak egy nyelvi tesztet, meg egy ilyen alaptesztet, majd azt követően mindenkinek a hátára ráírták krétával, hogy mi az, ami a legfontosabb tudnivaló az illetővel, és hát ez alapján sajnos az derült ki, hogy a magyarok Goddard szerint olyan alacsony IQ-sok, hogy szinte gyenge elmélyűek. Hát persze ez azért van, mert mondjuk, hogyha franciául, angolul megkérdeznek valamit tőled, mondjuk egy egyhetes út után, amikor alig aludtál 4 órát, akkor szerintem te sem biztos, hogy a topon leszel. De hát voltak még nálunk is rosszabbak, mondjuk az oroszok, tehát nyilván csalóka volt ez a felmérés, de elég fura dolgok derültek ott ki a bevándorlási hivatal munkatársai, meg a pszichológusok, amikor vizsgálták az Amerikába beérkezni jövőket. Tehát már akkor ugye azt tudjuk, hogy aki odaérkezett, többségében nagyon-nagyon szegény volt. Azt követően, amikor a második bevándorlási hullám elindult, és mostanában is ugye mennek még magyarok az Egyesült Államokba, most is főleg azok mennek, akik szerencsét akarnak próbálni, és nincs pénzük, vagy pedig inkább már a vagyonosabbak telepednek le.
Az utolsó nagy bevándorlási hullám az 56 után volt. Több mint 200 ezer magyar hagyta el az országot, és nagyon érdekes, vagy fontosnak tartom megjegyezni, hogy akikről beszélünk itt, ezek valóban egy szárgatjába, egy fillér nélkül, nyelvtudás nélkül, kapcsolat nélkül érkeztek, úgy, ahogy említette Ellis Islandbe, de odáig is el kellett jutni. Volt, aki a szöges dróton mászott át egy barátjával, egy 15 éves kis srác, ma egy nagy magyar támogató, Mészáros Lászlónak hívják, és egymás testén átjutva egy szomszéd faluba, egy szál klozgatjába, egy szalma kóc tetejére másztak föl, és úgy integettek vissza, tehát azt se tudták, hogy hova jutnak el. Aztán volt olyan, aki 56-os menekültáborban Angliába filmeket néztek, és ilyen indián filmek, vágtató lovak, ki volt írva, hogy Columbia Pictures, és akkor mikor kérdezték is a nyelvtudásról, nem tudott semmit, és kérdezte, melyik országba kíván benne, akkor bejött, hogy Columbia Pictures, és akkor Kolumbiába kötött ki, és 8 évet Kolumbiába töltött dohány földeken, bányákba.
Ezért érdemes megtanulni a nyelveket, mert hogy nem azt írta, hogy universal vagy universal
pictures. És nagyon. Tehát ezek az emberek tényleg úgy érkeztek, hogy a semmiről, a nulláról.
Mit csinált Kolumbiában egyébként?
Dohányföldekre, bányába. Bányába vitték, és 8 évig teltek, amíg aztán utána vissza tudott jönni. Tehát onnan viszont, ha azt nézzük azt a karriert, amit elért onnan, egy ilyen helyzetből, egy idegen kultúrába, és hogy mire vitt, és ezekből lesztek aztán orvosok, kutatók, vagy gazdag emberek, jó üzlet emberek, akkor azt mondjuk, hogy a magyar tehetséges, és sokra vitte.
Egyébként fura az, hogy ha megnézem én is, hogy hányan tudtak angolul, és hányan tanultak meg aztán később ott az Egyesült Államokban, és túlnyomó többsége az odaérkezőknek nem tudott semmit sem angolul, tehát még annyit sem, amit manapság tudnak a fiatalok. Tehát azt mondjuk, hogy mi magyarok nem tudunk rendesen angolul, hát az biztos, hogy ahhoz képest, hogy például a skandináv országokban milyen szinten beszél még az utcán dolgozó fiatalember is angolul, nem csak a 3 diplomás egyetemista. Ahhoz képest ugye, hát mi nem tudunk jól angolul, de mégis az Egyesült Államok területén, vagy Kanadába, vagy ahol kivándoroltak a magyarok, ott nagyon jól boldogultak, és pillanatokon belül megtanultak a helye angolul azok, akik kimentek tőlünk.
Igen, de vagy egyébként sem például Stephen Udvarházit, a világ egyik leggazdagabb emberét, akinek repülőgépei vannak, sőt a Malév is leasingelt bőingeket tőle. 16-17 évesen hagyta el az országot, és hát minden álma a repülőgépek voltak, és nézegette, és tényleg a nulláról, a semmiről építette fel azt a karriert, amit elvitt. De egy másik példát, hadd mondjak, kanadai Erzsébet nővér esete, akinek személyesen jártam, Kanada lehet, hogy a világ egyik legnagyobb idősek otthonának komplexumát hozta létre, apácaként, menki nővérként is gondozott egy Miss Gibbons nevű szemét, aki ráhagyta a vagyonát, és azt mondta, hogy szeretne az időseknek adni valamit, és egy pusztaságot megvettek, és ott, amikor én voltam, akkor már volt 400 ház, de ilyen apartmanházak és házak, egy 8 emeletes központ, több ezer embernek, és ezt működteti ő. És amikor bejártam 3-4 órán keresztül ezt a területet kocsival, mentünk, beszélgettem emberekkel, nem találkoztam menedzserekkel, nyakkendős, fekete. Kérdeztem Erzsébet nővér, hogy hát hol van itt az apparátus, aki működteti ezt az egészet. És akkor mögé mutatott, azt mondja, Mária nővér, ketten csináljuk ezt. Tehát olyan teljesítményeket, olyan produkciókat láttam, és ezek, mondom, semmiből kezdték, építették föl, ami úgy gondoltam, hogy egyfajta példát is mutathat másoknak, nekünk itt van.
Hogy lehet repülőgépgyárad, lehet akár egy kórházad is, vagy bármi, amit
akarsz. Igen, egy piacgazdaság megadta nekik azt a lehetőséget, hogy tényleg lehet. Tényleg lehet, és meg is csinálták.
Mennyire tartják a kapcsolatot egymással a kint élő magyarok, mondjuk az amerikai magyarok?
Hát 800 szervezet van bejegyezve hivatalosan. De
800?
800, igen. De hát ez egy másik...
Tehát 10 összejönnek, akkor bejegyeztetnek már egy magyarság központot.
Igen, meg aztán volt olyan vonulata ennek, hogy még a vasfüggöny előtt azért bizonyos támogatásokat kaptak, hogyha ilyen magyar közösségek voltak bizonyos témakörökbe. De igazából nincs egyetlen egy olyan szervezet sem, amelyik egységesen képviselni Ameriká, mondjuk Obamával, vagy Orbán Viktorral szembe, vagy mellette az egész amerikai magyarságot. Tehát azért ez jelzi azt, hogy megosztottak. És én is, amikor repülgettem egyik közösségből, Chicagóba, New Yorkba, Floridába, mindenről nem nagyon tudnak róla. És ezért indult el ez a világ. Egymásnak az életében.
A chicagói magyarok kevésbé tartják a kapcsolatot, mondjuk a Miami-ban élőkkel, vagy a New Yorkiakkal.
Igen. Tehát most olyan nagy, túlzott nagy összefogást nem tapasztaltam, legalábbis ezen a szinten.
Mennyire jellemző az a kint élő magyarokra, ami például az olaszokra vagy a kínaiakra, hogy egy tömbben élnek? Tehát ugye rengeteg helyen van Little Italy, kis Olaszország, rengeteg helyen van kínai negyed. Tehát a kínai, ha megérkezik Amerikába, akkor elmegy a kínai negyedbe, és a kínaiak egymással kereskednek, egymás mellett élnek, és létrehozzák a kis mikrovárosukat. De magyar negyedet nem nagyon láttam, pedig ahhoz képest, hogy milyen sokan vagyunk kint, lehetne.
Hát lehetne bizony. Volt egyébként Second Avenue New Yorknak a egyik részén. Ott tényleg magyar utcák, magyar terek, magyar éttermek voltak, de ez már teljesen kürült. Nincsenek. New Brunswickban van egy olyan kis városközpont, ahol Mindszenti Szobortól kezdve magyar klub és magyar bank, tehát egy csomóban vannak, de nem nagyon látom úgy, mint a más nemzetek. Hogy mennyire tartunk össze, ez megint változott, és röpüljünk egy kicsit el Amerikából, kicsit délre, amikor Argentínában voltam, és volt egy közönség találkozás, és 30-40-en ültünk egy teremben bent, és mindig jöttek késő jövők. Hát ugye Buenos Airesbe 16 sáv, 2-300 kilométerrel jöttek be a kis rendezvényre, és amikor bejött valaki, akkor mindig mindenkit körbepuszilt. És minket is. Tehát ahol megőrződött az, hogy a cserkészek generációja, vagy az egyház közösség megtartó szerepe, és a generációk megmaradtak, ott a jó közösségek alakultak ki egy-egy familiára épülve. És ezért is örülök neki, hogy például az argentin világklubunk egy eléggé ilyen kis családias hangulatot személyesít meg.
Melyik a legexotikusabb ország, ahol szerinted élnek magyarok? Ugye én mondtam, hogy én Kambodzsában tudom, hogy a miniszterhelyettesek azok magyar kötődésűek, illetőleg hát Magyarországon tanultak, és van az egyikük például azt mondja, hogy magyar, bár mondjuk magyar vér nem biztos, hogy van az ereiben, akkor ugye tudom azt, hogy Hawaii-szigetén viszont Magyarországról elszármazó magyarok dolgoznak több helyen is, tehát Maui-szigetén vagy Oahu-szigetén, de például Afrikában, Ázsiában milyen országokról tudsz még kutató munkát során mire jutottál?
Hát magyarok mindenütt vannak. Most, hogy a világklubot szervező, mindenhonnan.
Nincs olyan hely. Mindenhonnan. Én is egyébként így látom. Mindenhonnan.
Hát érdekességként én dolgot hadd mondjak. Az egyik, az nagyon meglepődtem, és lehet, hogyha megkérdezném tőled, hogy hol van magyar nyelvű napilap a világban. És akkor mondom a populációkat, hogy 1,5 millió Amerikába, 250 ezer Kanadába, 82 ezer Ausztráliába, nem biztos, hogy azt mondanád, hogy Izraelbe. Izraelbe napi újság jelenik meg magyar nyelven, még az jelent, idézővel mondom, mert pár hónapja megszűnt, és két-három nap, hetente két-három szám jelenik meg, de ha egzotikus vagy olyan országot kérdeznél, akkor nekem Ausztrália volt a szívem csücske, ahol ugye egy akkora kontinensen 20 millió ember él, ez azért érződik a ottani magyarok mentalitásán, és nyugodtabbak, terjeszkedőbbek, és talán még az összefogás is jobb, és hát itt Melbourne-ben van a legnagyobb olyan magyar intézmény, Melbourne-i ház, ahol a futballpályától báltermeken át minden van, és azt gondolom, hogy a legnagyobb produktumot itt hozták létre.
Hát igen, és Brisbane-ben is rengeteg magyar él, és ott azért azt tapasztaltam, hogy segítik egymást. Sydney-ben pedig van magyar étterem is, tehát magyar éttermet rengetegen próbáltak már csinálni a világban. Valahol jól működik, ugye Londonban jól működik az étterem, illetőleg a Sydney is, úgyhogy ott nagyon jó bécsi szeretetet emlékszem, tehát vannak azért ott is közösségek, és akkor oda esténként bejárnak a helyi magyarok, ott el is tartják ezt az éttermet, tehát vannak annyian, úgyhogy...
Meg rendezvényeket oda viszik.
Így van. Ausztráliában eléggé összetartó magyarság, meg Dél-Amerikában én is ezt tapasztaltam, de például Szváziföldön az asztali tenisz válogatott edzője volt magyar, és a pingpongozni tanította a derék fiúkat, akik Szváziföldön éppen a királyi asztali tenisz klubban játszottak, úgyhogy ez is meglehetősen érdekes, hogy oda is eljutott magyar. Kongóban pedig a kongói kórházban az elefántlábú betegek lábait vagdosta egy magyar orvos, meg dolgozott ott magyar asszisztens hölgy is, akit egyébként utána tanítottam az egyetemen is, az ELTE-n, mert magyar szakra jelentkezett, úgyhogy ez is elég furcsa volt. Hát úgy tűnik, hogy igaz a dolog, hogy magyarok mindenhol vannak.
De itt van a kezemben éppen egy panorámaszám, amelyik arról szól, hogy Fülöp-szigeteken van egy magyar étterem, de azért meg kell mondani, hozzá kell tenni, hogy akik működtetik, azok nem magyarok, nem magyar származások, hanem kínaiak.
De ha kínaiak csináltak egy magyar éttermet, az már egy picit siker, az hozzá ki
másnak. Igen.
Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk majd a beszélgetést Tanka Lászlóval a világban élő magyarokról, és azt követően pedig szó lesz még a Bermuda háromszög rejtélyéről is. Folytatjuk a világszámot, maradjanak velünk!